kerültem, akár az érettségén, akár később az egyetemen. Mint minden diák, én is tudtam, hogy van néhány kulcsmondat, amivel lehet menteni a helyzetet. Az egyik ilyen az volt, hogy erről az jut eszembe, hogy esetleg arról kérdeztek, hogy milyen volt az 1938-as világválság, hogy meg lehetett oldani úgy, hogy erről az jut eszembe, hogy 2008-ban is volt egy, és esetleg arról többet tudtam, ki lehetett menteni a helyzetet. Most nagyon úgy fog hangzani ma reggel, hogy én ezzel a lehetőséggel élek. Ugyanis Esdrásban fogom elkezdeni, és erről azt fog eszembe jutni, hogy, és úgy tűnik, hogy másról fogok beszélni velem. Jó, tehát csak szeretem volna kivédeni, bárkiben körülmerül az, hogy ilyen aki hozzám fordíták irgalmasságát a király előtt és a tanácsosai előtt. Nem biztos, hogy így egymás mellett felolvasva elcsípítek a különbséget, de az új fordítás azt mondja, hogy a király szeretetét fordította felém, vagy irgalmát. A Károli pedig úgy írja, hogy az Úr irgalmát fordította felém, azon keresztül, hogy a király jó indulattal volt velem. Nem mindig van a fordításokban nagy különbség, de ez egy nagy különbség. Mert az egyikből azt gondolhatnánk, hogy itt az egész történet arról szól, hogy felpusztult a király szeretete. De ez nem erről szól. Nem a király szeretete pusztult fel. Itt az Úrnak az irgalma és szeretete jelenik meg megint. Mindjárt visszatérünk. És ugyanez történik a 9. fejezet 9. versében is, ahol Esdrás bűnbánó imát tart, de közben történt a 9. versben. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgasságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét. Menjünk csak. Nem a perzsa király szeretetét, hanem hadd olvassam a Károli. Kiterjesztette, mert szolgák vagyunk mi, de szolgasságunkban nem hagyott el minket mi Istenünk, mert hozzánk fordítják irgalmasságát Perzsiának királyai előtt. Pontos ezeket elcsípjük. Mi a három, mi az egy, ami megjelenik mind a hárommal? A következő történik itt, amit én szeretnék, sőt, szeretnék egy picit megmutatni. Háromszor fontosnak tartja itt az ige az, hogy zajlik előttünk ez a történet. Visszajön Izrael, megépítik a templomot, lerakják a követ, ünnepelnek, és megállnak néhány egy pillanatra, és azt mondják, hogy miről szól ez az egész történet. Föltekintenek, és kijelenti, hogy az Isten szeretete és irgalma. Ezt fogjuk megnézni ma, hogy miért fontos ez. Fölnézni abból, ami zajlik, és megnézni, hogy miről szól igazán ez a történet. Néhány megfigyelést hadd mondjak el, és akkori helyzetből tanulva felbólítással jelzek előre, hogy voltam. Az első megfigyelés ez, hogy háromszor is megjelenik a történetben az, hogy zajlik a történet és kitekint. A második, ugyanaz a szó szerepel mind a háromban. Ugyanazt a szót használja az eredeti, viszont a fordításban különböző szavak jelennek meg. Az új fordítás szeretetként írja, Károli vagy irgalomként, vagy kegyelemként fordítja. Ugyanis itt egy olyan szó szerepel, aminek nincs magyar megfelelő. Hihetetlen széles jelentéstartalommal bíró szóval írja le az Istent, amit próbálnak a fordítók valahogy megfogni magyar szavakkal. A szeretete, a kegyelme, az irgalma, más helyen a türelme, a hosszú tűrése. Nagyon sokfajta szóval fordítják ezt a kifejezést. Ez a héber kifejezés, a hesed nevű szó. Hesed kifejezés. Ami számunkra, én nem tudom, hogy hányan hallottátok ezt a szót. Hesed. Hesed. Hesed, nem hesed. Nem kapsz más. Több mint 250-szer jelenik meg az Ószövetségben. Az egyik kulcs kifejezés az Isten szeretetére. Mérhetetlenül gazdag kifejezés, nagyon nehéz lefordítani. Egy picit körbe fogjuk ma ezt járni. A harmadik megfigyelés, amit szeretnénk mindjárt itt az elején használni, vagy tenni, az az, hogy az elején mondtam nektek, hogy ismerős az a mondat, hogy örökké tart a szeretetet. Hallottuk ezt már máshol. Minimum dicsőítő dalokban. De honnan ismerős ez? Hát van egy zsoltár, ami a fejünkbe veri, meg a retinánkba égeti. Melyik az a zsoltár? Emlékeztek el. Kérem, hogy emlékeztek. 136. Zsoltár. Ugye, hogyha valaki elkezdi azt a szeretne Zsoltát megtanulni, szerintem érdemes a 136-ra kezdeni, mert ha egy sort megtanulsz, akkor nagyjából megvan a Zsoltán tere. Minden második mondat az, hogy mert örökké tart szeretetet. És itt is ez a szó szerepel, mert örökké tart a hesed. Mert örökké tart a hesed. Külön szeretnék majd időt tölteni, most csak annyit tanuljak, hogy ez a 136. Zsoltár egy gyönyörű Zsoltár. Ugye nem része a Zsoltár 5 könyvének, van egy külön szakasz, ez a Hallel Bész, ami a dicsőítő Zsoltárnak. És ez nem része annak, mégis úgy nevezik, hogy ez a nagy dicsőítő, ez a nagy Hallel Zsoltár. És a nagy ünnepeken ezt mondják el a mai napig. És először, amikor megjelenik ez az a Zsoltárban van, utána pedig az első templom felszentelésénél olvasunk először, hogy a nép ezt mondja ki. Ünneplik, végre megvan a templom, ugye Salamon megépíti a templomot, a nép jön a felszenteléshez, és ezt a Zsoltárt mondja. Örökké tart a szeretete. Ami itt történt, az azt fejezi ki, hogy hesed szeretetben szeret minket. És amikor visszajönnek ezt a templomot újra megépíteni, akkor melyik Zsoltárt mondják el? Ugyanezt. Az alapkövetételnél ugyanazt a Zsoltárt mondják el, mint mondták el annak idején. 400 év különbség. Ez nagyon egy középkori dicsőítő dal nekünk. Fennmarad. Az egyik legszentebb életünk. Valamit cselekszik az Isten, föltekintenek és meglátják az ő hesed szerelmét. A picit megállva és utána már látjátok, hogy én ebbe az irányba szeretném, erről ez jut eszembe, erre az irányba szeretnék elmenni. Ezek a megfigyelések mire mutatnak? Az egyik dolog, ami az Isten szívemre helyezett is, nekem legalábbis szólt, az a következő. Itt a történet nem arról szól, hogy végre letelt a történet nem arról szól, hogy végre Izrael jól meg lett büntetve és összeszedte magát, és most már jó, tehát visszakaphatja a játékszerét. Nem arról szól, hogy megérdemli. Nem arról szól, hogy egy földi király végre úgy dönt, hogy. Nem arról szól, hogy a körülmények végre úgy alakulnak, hogy. Egyetlen egy dologról szól, hogy az Isten ki akarja jelenteni, fejezni, megmutatni, megéreztetni az ő hesed szeretetét a népével. Újra és újra. Nem emberi döntéseknek voltak kiszolgáltatva. Nem a saját érdemeiknek köszönhetik. Nem a büntinek van vége. Nem a körülmények alakulása miatt. A történet vége, és ezt szeretném ma, ha közösen megértenek egy kicsit jobban, a történet vége mindig. Miért fontos ez, ha lehet így mondani, hogy van-e bármi bajom a kereszténységgel, a sajátom már elsősorban, akkor ez a következő. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor baj az Isten gondoskodó szeretetét. De ha magamra nézek, olyan sokszor pontosan úgy aggódok, pontosan úgy félek, pontosan úgy próbálom kontrollálni a körülményeimet, mintha nem lenne Isten. Pontosan úgy élek, mintha ki lennék szolgáltatva a körülményeim sodrásának. Vasárnap megvallom veletek, hogy Isten szeret, jó és irányít mindent. Hétfőn pedig úgy aggódok. Hétfőn pedig ugyanúgy aggódok, mintha nem lenne Isten. Még egyszer mondom, mert ez mindenkire vonatkozik, csak arra nem, aki itt van. Ugyanúgy félek, ugyanúgy aggódok, ugyanúgy érzem magam kiszolgáltatva a körülményeknek, mint bármilyen Istenben nem hívő ember. Sokszor szoktam ennek is mondani meg a körületem, hogy gyerekek, én most úgy félek, mintha nem lenne Isten. Ez a mondat azért úgy megüt. Miért? Mert ugyanazzal küzd. küzdök, amivel Izrael küzdött. És ezért volt szükségük erre, hogy megálljanak, és azt mondják, hogy gyerekek, az sem arról szólt, hogy ti irányítjátok a sorsotokat, ez sem arról szól, hogy ti irányítjátok, ez sem arról szól, hogy végre egy király megkegyelmezett. Nem vagyunk kiszolgáltatva emberi döntéseknek. Izrael sorsa nem emberi királyok története, nem emberi döntések története, nem bűnök és érdemek története, hanem az Istenhez vett szeretetének a története. A hívő ember számára én azt gondolom, hogy az igazi remény az az, hogy minden körülménye mögött ott van az Isten szeretete, és ez az Isten szeretet írja a történetét. Ott van egy sokkal nagyobb történet a földi látható körülmények mögött. Nem vagyunk kiszolgáltatva a véletleneknek. Ezért kerüljük mi azt a kifejezést, hogy szerencse, meg véletlen. Ugye? Nem azért, mert rácsaptak a kezünkre, hogy hívő ember ilyet nem mond. Ezért nem mondjuk. Bár néha úgy érünk. Jaj, de jó lenne, hogy ez most jól alakulna. Jaj, de jó, hogy ez most elkerült. Felfelejtünk felnézni, de jó világ. A történet vége mindig a hesed. Nekem erre a kifejezésre először a teológián egy tanárom hívta fel a figyelmemet, őt Ron Ellennek hívják, és ha valaki megfordult az Életszava Tábor Biblia iskola környékén, ő rendszeresen jön Magyarországra tanítani, hogyha jön Magyarországra és látjátok, érdemes követni, hogy milyen kurzusok vannak Tóalmáson. Ma többször előkerül ezek szerint Tóalmás, és Ron Ellen neve megjelenik, vagy itt lesz, én nagyon tanácsom, hogy menjetek le, különösen akkor, hogyha a zsoltárokat tanítja. Ő egy ilyen zsoltárológus, világszintű zsoltárológus. Vannak mennyiológusok, meg vannak zsoltárológusok. Ő egy világszintű zsoltárológus, és egy csodálatos élmény volt, amikor ugye lefordította a zsoltárokat magának. És akkor a 119. zsoltárt felolvasta a saját fordításában. És utána magyarázta a dolgokat, és ő hívta először fel a figyelmemet a hesedre. De ugye a teológián nagy mindenre hívták fel a figyelmemet, hogy ez bekerült a többi közé, de mostanában újra belefutottam egyrészt az Estvásnál, és meg elkezdtem nézni sok helyen, jó éppen helyen megjelenik ez a kifejezés az Istenről. Ahogy mondtam, a magyar nyelv küzd ennek a tartalmával, küzd azzal, hogy ezt hogy fejezik. Úgyhogy az első részben azt szerettem volna egy picit felemelni a szemünket a körülményekről a hesedre. Most pedig szeretnék a második részben azzal időtött, hogy három dolgot elmondok erről, hogy az igényben lehet tudni, hogy milyen az Isten hesed szeretete. Nehéz egy szóval kifejezni, hogy próbáljuk egy picit körbejárni. Jó? Ezzel is vonva a szemünket le a körülményeinkről, és oda szegezve akár erre a jelentés, amit itt látni fogunk. Az egyik első és talán a legszebb Isten, ez túl erős kifejezés, inkább azt mondom, az egyik legszebb Isten kijelentés magáról, az, amikor elvonul Mózes előtt, és elmond magáról dolgokat. A következőt mondja. És az Úr elvonul, megint csak Károlyt olvasom, jó? És az Úr elvonul ő előtte, és kiállta, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, nagy hesed és igazságú. Aki irgalmas marad ezer ízidben. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja bűnös büntetlenül megbüntetni az atyák államságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed ízidben. Az új fordítás itt úgy fordítva, hogy türelme hosszú, lassú a haragra, szeretete, hesed. Megint csak látjuk, hogy különböző fordítás között egy irgalmat mond, a másik szeretetet. Ami innen kitűnik, az, hogy az ő irgalma megmarad ezer éziglen. Miközben a bűnnek van következménye, akár generációkon keresztül. Van következménye, van büntetés. Mégis azt mondja, hogy ezen felül ott van az Isten hesed szerelme, ami hosszabb, én nem tudom hányszor számoljátok ki, jóval hosszabb, mint a bűn. hozzánk föl beszélgetésekben azt a képet, hogy az Ószövetség Isten az a büntető, haragó Isten, és akkor a kegyelmes, szerető Isten megjelenik az Új Szövetségben. De hát ez minden csak nem igaz. Ha megváltozna az Isten, hát pontosan, ha valaki bele merül ebbe a hesed szerelembe, és föl, hát csak ezt elolvassátok. Kegyelmes, irgalmas, ezer éziglen, szerető hesed Isten. Tele van az Ószövetség a kegyelmes Istennel. Abszolút nem erről szól. És más könyve ennek a kijelentés, hogy nem csak egy történelmi szakasz Izrael életében, ami történik, hanem az Isten hesed szeretetének ezer éziglen való kijelentésének az egyik pillanata, ahol megjelenik. De végig ott van az Ószövetségben. Tehát először, amit látunk, erről nagyon röviden szerettem volna csak kitérni, hogy az Isten szeretete, és majd látni fogjuk, hogy ez a hesed szeretete, ez hűséges, kitartó, nem hagy el, örök, hosszú. Nem az van, hogy egy ideig tart, hogy fellángolt a hesed, aztán elmúlt a tavasz, vége a szerelem. Örökké tart. A második, 136. Zsoltárhoz szeretném egy picit visszatérni. Itt végig sorolja az örökké tartó rendes, hogy nem is kellett volna oda a Mózesba menni, mert itt végig ezt jelenti ki. Mert örökké tart a hesed. Mert örökké tart a hesed. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Mert örökké tart az ő hesed. Miről szól a 136. Zsoltár? Nem tudom, hogy néztétek el mostanában, de végig arról szól, hogy megy végig Izrael történetén, és azt mondja, hogy Isten ezt cselekedte, Isten ezt cselekedte, Isten ezt cselekedte, Isten ezt cselekedte, és ezért, miért? Mert örökké tart a szeretete. Először kezdi a teremtéssel. Az első 9 vers a teremtésről szól, a teremtés cselekedetéről. Ő megteremtette a világot, miért? Mert hesed. A második, nem tudom hány vers arról szól, hogy kihozta a népet Egyiptomból. Miért? Mert hesed. A harmadik rész arról szól, hogy a pusztában kísérte. Miért? Mert hesed. Mert örökké tart a szeretete. A negyedik rész pedig megérkeznek az örökségükbe, az ígéret földjére. Miért? Mert örökké tart a szeretete. Az egész történet arról szól, hogy az Isten cselekvő módon fejezi ki ezt a szeretetét. Az első dolog, amit látunk, hogy örökké tart a szeretete. A második, hogy ez nem egy elméleti szeretet, ami ott fönt van, hanem mindig cselekszik. És amikor cselekszik az Isten, ez hajtja, ez indítja, ez viszi. Az ő hesed szeretete. A körülményeik alakulása mögött mindig ott van az örökké szerető és örökké cselekvő, ezt a szeretetet cselekedetben kifejező Isten. A harmadikhoz én szeretném, hogyha elkalandoznánk Hóseás könyvébe, és utána nem fogunk tovább kalandozni, de ezt még azért nagyon szerettem volna nektek megmutatni, mert ez a harmadik jellemzője lesz az ő hesed szeretetének. Hóseás története biztos, hogy ismert számotokra. Ugyan az elején azzal kezdődik, hogy Hóseás megházasodik. És elvesz egy parázsnőt. És utána, bár abból, amit elmondtam a hesed szeretetről, hogy örökké tart, mindig cselekszik az ő népe mellett, nem következik az, hogy valaha is az Isten ezt visszavonná. Mégis itt úgy tűnik a Hóseás könyv elején, mintha az Isten visszavonná ezt a hesed szeretetet. Mert mit mond, születik két gyerek. Mi a két gyerek neve? Gomer újból teherbe esett és leány szült, akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr, nevezd őt így, nincs irgalom. Van egy pillanat, amikor úgy tűnik, hogy az Isten azt mondja, hogy elegem van. Megszűnik. hogyha születik egy fiú. Miután elválasztotta, nincs irgalom nevű lányát, újból teherbe esett és fiút szült, az Úr pedig ezt mondta a nevezőt így, nem népem. Mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek. Mintha az Isten ezt megszakította volna. Én nem tudom, hányszor érzitek ti így, hogy csönd van, nem teljesítettem a lelki gyakorlatokat jól a héten, most biztos, hogy megszakadt. Elhagyott az Isten. Megszűnt a szeretete? Héten is beszélgettem valakivel, aki pont ezzel küzd. Kiállt az Istenhez, és nem hallja. És megkísértette ez a gondolat. Én most nem népem lettem. Nincs irgalom már. Elromlott ez az egész. És ezért érdemes olvasni Hóseás történetét, mert folytatódik. És a következőt látjuk benne. Miközben a hatodik részben azt olvassuk, hogy az ember képtelen erre a heszed szeretetre, a hatodik fejezet, negyedik versében szorosuk. Mit csinálják veled, Efraim? Mit csinálják veled, Júda? Hűségetek, a ti heszedetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Akkor azt olvassuk a második fejezetben az Istenről, aki először ezt az ítéletet mondja a népre, és mégis új kezdetet ad, azt mondja, azon a napon, második fejezet, 20. verse, azon a napon szövetséget kötök javukra, a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó mászvállatokkal, kiirtom az íjatok ardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyeznek magamnak örökre, megint megjelenik ez a tulajdonság a helyzet szerelmének örökre, eljegyeznek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Az Isten itt azt mondja, hogy örökké tart a szeretetem, mindig is cselekedett feléd a szeretetem, te képtelen vagy így szeretni. Te heszed szereteted olyan, hogy reggel még van, estére elmúlik. Minden okom meg lenne, hogy ne szeretsz. Amúgy tök jogosan érezzük úgy, amikor azt érezzük, hogy az Istennek engem most nem kéne szeretnie. És azt érezzük, hogy kilépettől a kapcsolatból. És akkor az Isten mit mond? Azt mondja, hogy én szövetséggel kötöm oda magamat hozzá. Nem kellene, nem érdemled meg, ez a történet nem erről szól. A történet vége mindig a heszed. Én oda kötöm magam szövetséggel hozzá. Azon a napon szövetséget kötök javukra. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak. Ez a harmadik tulajdonsága a heszed szeretetnek. Az egyik, hogy örökké tart, a második, hogy cselekvő, a harmadik pedig, hogy szövetséggel köti magát hozzá. Egy kicsit hadd menjek vissza még a mi heszed szeretetünkre. A Hóseásban azt olvasok a hatodik fejezet, negyedik részében. Mit csinálják veled, Efraim? Mit csinálják veled, Júda? Hűségetek olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő halma. Én azt hiszem, mindannyian éltünk már meg olyat, hogy a kapcsolatunk megszakadt. Hát, engem ketten hagytak ott, tínédzser éveimben. Fájdalmas történetek. Mindig fáj, amikor egy kapcsolat megszakad. Nem kevesen írjuk meg azt, hogy a házasságban megszakad. A egyik legfájdalmasabb szakadás a kapcsolatban. Miközben várjunk arra, hogy tudjunk így szeretni, hogy az Isten szeret minket örökkévaló módon, cselekvő módon, szövetséget kötve, újra és újra szerintem belütközünk ebben, amit a hatodik fejezetben olvasunk az emberről, hogy ha rajtam múlik, ez elmúlik. Én nem tudok így szeretni. Egyrészt én nem vagyok így szerethető, és én nem tudok így szeretni. A fiatalok között most nagyon tívik ez a kifejezés, ez a BFF, Best Friends Forever. És nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, mert hetente, ugye mindig már aztán meg másnak írom oda a hashtag BFF, most te vagy. És miközben vágyunk erre, mit mond az ige róla? Mint a reggeli levő, vagy mint a korán tűnő harmat. Nem tudunk így szeretni. Ez a hesed szeretet, ez az Isten szeretete, nem az ember szeretete. Miközben vágyunk rá. És ezért hadd mondjam azt, hogy ha valaki az emberrel kapcsolatban bízik abban, hogy meg fogja találni ezt a fajta szeretetet, csalódni fog. Mert ez az emberben nincs. A hesed nem az ember szeretete. És időről időre nekirugalkodunk, és nekifutunk, hogy hát ha most ebben a kapcsolatban meg lesz. Mi történik? Megint belemerültünk abba, hogy a körülményekbe ragadunk, és nem nézünk fel az Isten hesed szeretetére. Én Enikőt nagyon szeretem. Enikő is nagyon szeret engem. Most már hűha. Gyorsan akartam mondani. 23 év. De egy pillanatig is abban bíz meg, hogy tőle megkapom, vagy benne megtalálom ezt. Csalódni. De egy pillanatig is ő abban bízna, hogy na végre megfogtam az Isten lábát, itt van nekem a Laci. És ebben bíznék, csalódni. És újra és újra csalódunk. Újra és újra csalódunk, mert az hesed szeretet nem az ember szeretet. Én nem tudok örökké szeretni, én nem tudok mindig ebből fakadóan cselekedni. És mi szövetségszegő emberek vagyunk. Tehát elég az Ószövetséget elolvasni ahhoz, hogy lássuk, hogy újra és újra szövetséget kellett kötni. Míg nem, végül az evangéliumban a szövetség mindkét oldalára az Isten áll. És azt mondja, nem rajtatok fog múlni. Mert én nem hagyom abba a felétek ezt a hesed szeretetet. Ti nem tudtok így szeretni. Ez nem a ti szeretetek. Én viszont örökké szerető Isten vagyok. Örökké cselekvő Isten vagyok. Ez a végső cselekedet a 136. Zsoltára folytatódna, ott kellene legyen Krisztus kereszt halála. A végső cselekedet, a végső kifejezés ennek hesed szeretetnek. Szövetséget kötök. Oda kötöm magamat hozzátok ebben a szövetségben. Az emberben nincs meg, Istenben megvan az örökké szeretünk cselekvő, szövetségem magát hozzánk kötő szeretete. A végén annyi könyvet írtak erről, én meg itt próbálok 30 percben erről beszélni. Ha másra nem jó, aztán egy picit látok helyzés elétek hozzá, van ilyen, és érdemes elkezdeni ezt sokkal mélyebben és sokkal szélességében elkezdeni nézni. Akár kiindulva a Ezrás könyvéből. Viszont amit szeretnék most még a hátralévő időben nektek átadni, az az, hogy mit kezdhetek én ezzel? Hogyan reagáljak én erre? Mi az én dolgom ezzel? A Zsoltárokban rengetegszer olvasunk arról, hogy amikor megjelenik az Isten hesed szeretet, és végre valaki fölnéz a körülményeiből, és azt mondja, nem erről szól az élet, hanem a történet vége mindig a hesed, akkor ez mit váltson ki belőle? Négy dolgot hadd mondjak el. Az első. Az ige azt mondja, 106. Zsoltár 7. versében, őseink Egyiptomban nem értették meg csodáit, nem gondoltak nagy szeretetedre. Az egyik dolog, amit a Zsoltár mond, nem emlékeztek, nem gondoltak, elfelejtették ezt a hesedet. Ez történhet velünk is. Belekeveredünk a sodrásába az életnek, nem tekintünk fel, és elfelejtjük, hogy ő hesed módon szeret. Mit tehetünk? Ne feledkezz meg erről újra és újra, én azt hiszem, hirdetnünk kell ezt, tanítanunk kell ezt, emlékeztetnünk kell magunkat erre, hogy ne felejtsük el, hogy a történet vége mindig a hesed. A történet vége mindig a hesed, mindig az ő szeret. Mindig az ő szeretete fog cselekedni. Én is most vagyok olyan helyzetben, ahol évek óta várok valamire. Én azt hiszem, már mindent megtettem, amit meg tudtam tenni, hogy megtörténjen. Talán már emberileg ott is tartanék, hogy feladom. Azt mondom, hogy itt az Isten nem jelenik meg. Én meg nem tudom megtenni. És ha elfelejtelünk, veszteném a reményt, és mindig az volt, amikor Izrael levette a szemét erre, amikor ezt elfelejtette, akkor esett bűnökbe, és akkor lett cinikus, akkor lett Isten tagadó. Ezért kell oda kötnünk magunkat. És tudom, és engem ez emlékeztet abban a történetben, amit én vagyok, hogy a történet vége lesz. Nem múlt el, örökké cselekszik, és szövetségedre kötöttük magát. Akkor várjuk. Akkor türelemmel várjuk. És reménykedjek, és bízzak. A történet vége mindig a helyzet. A történet vége nem az, amit látok. A történet vége mindig a helyzet. A második. Bízunk, és reménykedjünk benne. De az Úr szeme, 33. Zsoltár 18. De az Úr szeme ügyel az Isten félünkre, akik szeretetében bíznak. Újra és újra csak ugyanazt tudom ezzel kapcsolatban is elmondani, most nem történik sok időt. Ne felejtsem el, hanem ebben bízzak. Ne abban bízzak, hogy az ember hogy tud szeretni, ne a körülmények alakulásában, hanem bízzak az ő hezet szeretetében. Hogyha a jövő héten azon kapod magad, amin én is olyan sokszor kapom magam, hogy úgy aggódok, mintha nem lenne Isten, akkor ez az ellenszere. Bízok-e abban, hogy az Isten szeretete örökké tart, cselekszik és szövetséggel hozzá? Mert a történet vége lesz. Aztán a következő, a 92. Zsoltár 2.-3. versében. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel. Aztán Ézsaiás 63. Az Úr hűségét, az Úr heszedjét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem. Mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményed Izrael házairán. Mert irgalmasan bánt belünk, nagyon heszed módon, nagyon hűségesen. Azt gondolom, hogy ez a következő dolog, egyrészt ne felejtsük el, másrészt bízunk benne, a harmadik, hogy adjunk hálát érte rendszeresen. Ennél egészségesebb dolog, hogy kifejezni, azt mondja, hogy milyen jó hálát adni. Istenem, köszönöm, hogy nem múlt el a szeretet. Köszönöm, hogy örökké tart. Köszönöm, hogy szövetséggel ide kötötted magadat hozzám, nem érdemlész meg. És köszönöm, hogy cselekedni fogsz mellettem. Hálát adok ezért. Szerintem nagyon fontos, ahogy kövessük a Zsoltárnak a bíztatását, hogy ezt formáljuk imádságát. Formáljuk imádságát. És utána itt a gyülekezetben pedig formáljuk éneké és dicséretté. 59. Zsoltár 17. verse. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom, fordítható, hogy örömmel éneklem minden reggel a te heszededet, a te hűségedet. Mert erős várom vagy, menedéken, mikor bajba jutok. Egyrészt ne felejtsük el, másrészt ebben bízunk, harmadrészt adjunk hálát érte, és amikor összejövünk, ma reggel úgy örültem, hogy Krisz felhívott, hogy mit énekeljünk. Ha megfigyeltétek, erről énekeltünk. Ma ezt csináltuk. Istenem, köszönjük, hogy heszed módon szeret. És miért fontos ezt így csinálni? Mert olyan sokszor, amikor a szeretet szó eszembe jut, hogy mi történik, fogom azt az emberi megértést a szeretetről, és kivetítem az Istenről. Itt nem erről van szó. Először meg kell érteni, hogy ő hogy szeret, és aztán erre dicsérettel reagálni. Végül pedig a 31. Zsoltár 8. verse. Újonva örülök a te heszedetnek, újonva örülök a hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Én azt gondolom, hogy különösen is fontos. Akkor, amikor az ember olyan körülmények között van, ami egyáltalán nem arra mutat, mint hogyha az Isten engem szeret. És olyan sokszor teszik azt, hogy a körülménytől írjuk le az Istent, és nem az Istentől írjuk le a körülményeinket. Itt pedig azt mondja, hogy újonva örülök a bűségednek, mert látod a nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Na, ezzel szeretném befejezni, én ezt láttam Esdrás könyvében, és ezért örültem annyira Esdrásnak, hogy kitekint, mert emlékeztet arra, hogy a körülményekből nézek Istenre, vagy Istentől nézek a körülményeivel. Mert a történet végén mindig a helyzet. szemben egy imádsággal, háladással és dicsérettel. Mennyi egyetem, köszönöm, hogy megállhatunk egy picit, és tényleg csak röviden, felszínesen szaladhatunk egy rövid kört abban, hogy hogy jelensz meg az Ószövetségben. Kegyelmes, irgalmas, szerető, türelmes, hosszú, tűrő, lassú, haragú, örökké szerető, hozzánk szövetséggel magát kötő Istenként. Imádkozom azért, hogy most tudjuk komolyan venni ezt, és kitekintsünk a körülményeink közül. Felemeljük a szemünket, akár hogyha emberben bízunk, akár hogyha embertől várjuk ezt a fajta megelégedést és szeretetet. Akár hogyha most jól alakultak a körülményeink, és elfelejtettünk téged, akár ha rosszul alakulnak a körülményeink, és elfelejtettünk téged. Emeld a szemünket úgy, ahogy Esdrás fölemelte a nép szemét, ahogy az ünnepeinkben föltekintenek. És hálát adunk azért, hogy te ilyen módon szeretsz, hogy nem múlik el soha a szeretetet, hogy mindig cselekedni fog a szeretetet, hogy örökké való a szeretetet, hogy nem hagysz el minket, mert szövetséggel kötötted magadat hozzánk, és minket